kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Hosszú idő után az első teljes hét kezdetén köszöntöm nagy tisztelettel a kedves hallgatókat. Hétfőn délután 5 óra 12 perckor, ugye már az ünnepnapok és munkaszüneti napok sorozata volt az utóbbi időben. Nos, ettől arrafele egy jó időt kell koplalni, idézőjelbe téve, mert talán, ha jól számolom, akkor a legközelebbi munkaszüneti nap az augusztus 15-e nagy boldogasszony ünnepe lesz. De hát nem ültek tétlenül. Az adáskörzetünkben éppen tevékenykedő emberek, és hát Kovászna megye tanácsának jeles tagjai sem tétlenkedtek az utóbbi időben, mert hogy sikerült egy nagyon nagyszabású nemzetközi konferenciát oda csábítani, oda szervezni Kovászna megyébe, Bálványosfürdőre. Ugye már híradóinkban, hírösszefoglalóinkban és különböző műsorainkban részletesen tájékoztattuk önöket az eseményekről. Ma délelőtt pedig a Miben segíthetünk című műsor vendége Grüman Robert, Kovászna megye tanácsának alelnöke, az egyik főszervező volt a vendég. Ma délután folytatjuk ennek a fonalnak a felgöngyölítését, mert nem kevésbé jeles vendége van a naprakész műsornak. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Székelyföld Hangja rádió hallgatóit és a tisztelt szerkesztő urat egyaránt.
Mielőtt belevágunk a téma elemzésébe, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megismételjem a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es. SMS-eket a 074 02 74 165-ös számra írhatnak, és elektronikus postaládánk, e-mail címünk is él, a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Tisztelt elnök úr, arra kérném önt, hogy ne vágudjunk bele a részletekbe, csak a legfontosabb dolgokat emeljük ki, és arra kérem, hogy a kétnapos konferenciának a végkövetkeztetéseit vonjuk le, mármint hogy ön vonja le, és mire lehet számítani a jövőben a nyelvhasználat területén, illetve hát talán az önrendelkezés területén is, mert hogy a jeles vendégekkel ismertették a magyar közösségnek a gondjait is ez alkalommal. Tehát milyen végkövetkeztetéseket lehet levonni a Bálványoson lezajlott Európa Tanácsi Szakbizottsági Ülés kapcsán?
Először is arról, hogy mire nem lehet számítani. Tehát egészen biztos, hogy holnap reggel 8 órától nem fog megváltozni egyelőre sem a román közgondolkodás, sem a romániai törvénykezés. Viszont amire számítani lehet, az az elkövetkező időszakban, hogy egyre intenzívebbé tesszük ezeket a rendezvényeket, illetve egyre több olyan szervezett ülését fogjuk idehozni, amelyek segíthetnek törekvéseinkben. Márpedig ebben a kérdésben, amiben itt konferenciát szerveztünk, ez a nyelvhasználat a helyi és regionális önkormányzatokban témában, egészen világosan megfogalmaztuk a célt. A cél az nem más, mint Székelyföldön a román mellett is tegyük hivatalossá a magyar nyelvet. Hiszen Hargita, Kovászna és Maros megye egy részében 75%-os magyar közösség él, ez 600 ezer tömbben élő székely magyar embert jelent, egy székely közösséget, és a mi szándékunk az az, hogy ne csak az utcán, ne csak odahaza, hanem a közélet, politikum, minden közigazgatás, minden egyes részében legyen magyar is, a román mellett hivatalos nyelv. Na már most ettől rettenetes idegesek lettek Bukarestben is, máshol is, viszont azt gondoljuk, hogy ez az elképzelés nem egy ördögtől való dolog, nem valamilyen most kitaláltunk ügy, hanem ennek komoly hagyománya van egész Európa szerte. Ilyen szempontból rendkívül fontosnak tartjuk azt az eseményt, ami itt volt, hiszen 47 ország képviselőit tömörítő önkormányzati kongresszus, ennek a Strasbourgban van a székhelye, Európa Tanács keretén belül működő önkormányzati kongresszusnak, itt volt a közigazgatási szakbizottsága, ez az egyik legfontosabb fórum ennek a testületnek, és olyan országok képviselői jöttek el, ahol éppen ebben a kérdésben jó példával tudnak előjárni. Hadd mondjak mindjárt néhány példát, például Finnországban. Finnországban összesen 6%-nyi svéd él, Romániában összehasonlításként, Romániában 7% a magyar közösség számaránya, és Finnországban egész területen 2 darab nyelv, a hivatalos nyelv, a finn és a svéd. De Belgiumban, ugye hát Brüsszel példáját azt hiszem, hogy mindenki ismeri, ahol 2-3 nyelvű közigazgatás folyik, államigazgatás, vagy Svájc, teljesen 4 nyelvű svájci közösség, de regionális hivatalos nyelvek, például Spanyolországban a galego, a katalán, a baszk, a valenciai, vagy Olaszországban, ugye közkedvelt példa a Dél-Tirol esete, ahol teljes egészében az élet minden területén német és olasz, kétnyelvű, sőt a közigazgatás pedig ladin, egy ladin kisebbség, az 4%-os Dél-Tirolban, az ott még ladinul is el lehet az ügyeket intézni. De szintén Olaszországban az Oszta völgye, ahol ez a Franciaországhoz közel eső régió, ahol az olasz mellett a francia is helyi, regionális, hivatalos nyelv. De hogy a románoknak is tetszeljen, ezért mondok még más-két példát. Az egyik Szerbia esete, ahol a Vajdaságban teljes széleskörű nyelvi autonómia létezik, és a magyar, tehát a szerb-magyar hivatalos kettős nyelv mellett a szerb-román is hivatalos regionális nyelv. Például ott szerbül és románul is ki vannak állítva a szerb állampolgárságban rendelkező román nemzetiségű személyek születési anyakönyvi kivonata például. De ha valaki magyar, akkor szerb és magyarul van kiállítva. Na, tehát ilyen és hasonló példák sokasága, tucatja működik egész Európában, most nem tudjuk felsorolni az összeset, de ezeket ismerni kell, és ismertetni kell, nyilván nem csak a román közösség irányába, hanem el kell magyarázni azoknak a személyeknek, akik nemzetközi szervezetet képviselnek, hogy ami már náluk természetes, az Romániában azért retorzió jár.
Ne vegye rossz néven, hogy közbeszólok, de azért van ellenpélda is. Ön olyan országokat említett, ahol egy napig nem volt kommunista diktatúra.
Hogyne Szerbiában, hogyne lett volna?
Szerbia
még nem is uniós ország.
Igen, csak ugye ott a 60-as években ott egy nagyon nagy felszabadítás volt.
Hát mindenki azt mondja, jaj, a miénk más. Moldávia, hát én mondhatok Moldávia példát is.
De volt ellenpélda is, például egy fejlett államnak a képviselői, igen, csak közömböseknek mutatkoztak ezen felvetések iránt, és itt említem konkrétan Franciaországot.
Franciaországban tévedés, mert Franciaországhoz tartozó Korzikán a közélet 75-80%-ában elfogadott a korzikai sajátos nyelvjárás.
De én azt tudom egy helyszínen tartózkodó kedves kollégájától személyesen, hogy a francia küldött ott ezen a konferencián eléggé
szkeptikus volt.
Igen. Nem túl kitörő örömmel fogadta mindazt, amit önök bemutattak neki.
A francia nemzetállami modell az egy nagyon erős asszimilációra épülő nemzetállami modell. A bretonok kérdését azt mindannyian ismerjük, hogy hogyan oldották meg, erőszakkal oldották meg a franciák a breton nyelvjárás, breton kisebbség ügyét. De még egyszer mondom, Franciaország területénhez tartozó Korzikán, mert ugye ez egy sziget, ott területi autonómia működik a korzikaiak számára, és azon a területen a korzikai sajátos nyelv az pedig egy elfogadott regionális nyelv. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki egy irányba megy. Hát nem mennek egy irányba, a románok sem, a többiekkel, és ez a probléma.
Van két alapmotívuma ennek a találkozó sorozatnak, legalábbis én ezt olvastam róla még következtetésként, hogy kidomborodott az, hogy ami jó a kisebbségnek, az a jó a többségnek is. Ez Bukarest felől nézve nem egészen így van. Gondolom, hogy ezzel teljes mértékben egyetértünk, és a hivatalosságoknak a viselkedése kapcsán ezt önök is érezhették. Másrészt pedig, ami még nehezebb dolog, kihangsúlyozódott ezen a tanácskozáson, és végkövetkeztetésként, ha minden igaz, levonódott az a irányelv, hogy csak is párbeszéddel rendezhetőek a vitás kérdések. Na most, ha Süketfülekre találtak ilyen nagyszabású konferencia kapcsán a hivatalosságok részéről, akkor kivel lehet párbeszédet folytatni? Mert magunkban nem beszélhetünk.
Nem csak Süketfülekre találtunk, hanem egyszerűen elbújtak. Tehát mert hogy ennek az Európa Tanácsnak, Európa Tanácsi szaktestületnek romániai, román nemzetiségű tagjai is vannak.
Alelnöke is van, ha jól tudom, a szakbizottságnak.
Delegáció vezetője, a szakbizottságnak igen, van alelnöke is. De hát egyszerűen elbújtak, mert azt gondolják, hogy ez ugyan, mint 89 előtt, hogyha bedugják a fejüket a homokba, akkor azt senki nem hallja és nem vesz észre. Márpedig az a dolgok nem így működnek már, és világos, hogy a közleményeink, amelyek többnyelvűek, illetve a MIKOIMRE jogvédő szolgálat anyagai, azok eljutnak minden kancellária asztalára. De visszatérve, igen, meg vagyok győződve elő, hogy párbeszéd szükséges hozzá, ez nehezen alakítható ki. Ahhoz, hogy elérjünk bármilyen célt Romániában, meggyőződésem, hogy három lépcsős megoldást kell választani. Az első, ami szintén nagyon fontos, hogy egyszerűen világosan meg kell fogalmazni, hogy mit akarunk mi. Ebben a kérdésben teljesen világosan meg tudtuk fogalmazni, hogy azt akarjuk, hogy a magyar is legyen a román mellett regionális hivatalos nyelv. Erre van millió példa, van Európa Tanácsi ajánlás, és rengeteg jogszabálymódosításra szükséges, hogy ez Romániában is így legyen. Azt is tudjuk, hogy ezt a román többség, román parlamenti többség nélkül nem tudjuk megcsinálni. Tehát igen, ennek tudatában vagyunk, hogy szükséges, hogy a mi 7%-unk mellé, ahányan vagyunk bukaresti parlamentben, még legalább 44%-ot oda tudjunk, vagy legalább 43 plusz egy szavazatot oda tudjunk tenni. Hogy milyen módon ez mindig az élet hozza, hiszen az elmúlt évekből vagy évtizedekből tudnék azért pozitív példákat is felmutatni, amikor hát kevésbé meggyőződésből, inkább kényszerből, de azt tették, amit megegyeztünk. De ahhoz, hogy ez a 43% kialakuljon, ehhez viszont kell egy nemzetközi nyomás. És ez a harmadik pillére a dolognak, hogy nemzetközi fórumokon minden egyes alkalommal el kell mondani, unos untalan, amit mi szeretnénk, és hogy milyen falakba ütközünk, mert látjuk azért, hogy a legalábbis az elmúlt 100 év tapasztalata azt mutatja, hogy a bukaresti román politikum azért odafigyel és hajlik a nemzetközi, különösen Washington vagy Brüsszel irányvonalához igazodik.
És London irányvonalához?
Hát azt azért messzébb van talán, de itt, ami látszik az utóbbi években, ez a Washington irányvonal, és hogyha ez így van, akkor ezzel nincsen semmi baj, mert a demokráciát azért Amerika demokrácia kérdésében azért iránymutató.
Na pedig önök nem csak gondoknak a terítéke, tehát az asztalra tevése céljából hívták volna meg a román hivatalosságokat, hanem egy ünnep alkalmából is, mert hogy az egyik cél az volt, hogy kellőképpen ünnepeljék meg a 20. felállásának 20. évfordulóját ünneplő európai kisebbségi és nyelvi kártát, amelyet Románia elsők között ratifikált még az Európai Uniós csatlakozás előtt. Mert hát változott a világ?
Hát 20 éves születésnap alkalmával éppen, hogy nincsen ünnepelni valója Romániának, mert gyakorlatilag ebből a kartából egyetlen egy cikkely teljesített teljes mértékben, az a cikkely pedig arról szól, hogy a személyi és család neveket azt leírhatjuk anyanyelvünkön. Ez az a cikkely, amelyiket teljes mértékben teljesítette. 4 olyan cikkely van, amelyiket egyáltalán nem teljesített, és 13 olyan cikkely van, amelyik részben. Ez a részben azt jelenti, hogy megígérték, hogy akkor a közeljövőben jobban oda fognak figyelni rá. Tehát körülbelül ennyi, és ezen nincs amit ünnepelnie ennek az országnak. Mert hogy kettős beszédet alkalmaz. Tehát egyrészt kifele, ezt el is mondtuk, hogy diskursz duplicitár, hogy hallják azok is, akik fordítják a műsort, tehát kettős beszédet alkalmaz Románia, ez azt jelenti, hogy kifele megpróbálja kifényezni azt, hogy milyen szép és milyen jó itt a Romániában élő kisebbségeknek, idehaza pedig még azokat a vállalásokat sem tartja be, amelyekre nemzetközi egyezmények vagy belső jogrend egyébként kötelezni. Na most ettől kezdve ezt, ha ők megpróbálták az elmúlt 100 évben elaltatni a nemzetközi közvélemény figyelmét a mi problémáinkról, akkor nekünk meg az a feladatunk, hogy kinyissuk a szemüket, hogy felébresszük az embereket, hogy hoppá, itt a dolgok nem működnek maradéktalan.
Ezért talán szkeptikusabbak is lehetünk, mert hogy a bemutatott tényekről, illetve hát a helyzetről, amelyet ismertettek a jeles vendégekkel, és a felvetett problémák összegzéséből egy jelentés készül Európa tanácsi szinten, amely, hát éppen itt a Bibi, hogy ezek a figyelmeztetések, mert utóbbi időben azért jött, ha jól emlékszem, 3 is Strasbourgból olyan figyelmeztetés ajánlás jellegű, de hát erre legyintettek csak Bukarestben, és nem nagyon veszik komolyan, mert talán Brüsszel felől jövők azok komolyabban veendők, majd meglátjuk a jövőben. Tehát 1,5 év, az hosszú idő. Nagyon sok minden változhat, akár itt, akár európai szinten.
Külpolitikában 1,5 év nem hosszú idő, tehát nézem, egy olyan 5-6 éve, 5-6 éve van az RMDSZ-nek egy hangsúlyos irányváltása. Kelemen Hunor, Vince Lóránd és mások az RMDSZ külpolitikájában megjelenítették, és ettől kezdve megjelenítették a mi problémáink sokasságát, illetve az, hogy Románia kesőt, kettős beszédet, Románia képviselői kettős beszédet alkalmaznak. És rendre 2013 óta, 12-13 óta minden évben benne van az amerikai országjelentésben, benne vannak ezek a kérdések. Az RMDSZ azóta készítette egy árnyékjelentést, ugye a 20. születésnapjára készülő kartához képest az RMDSZ készített egy párhuzamos jelentést, és ezek visszatükröződnek most már az Európa Tanács dokumentumaiban. Amit említett, igen, 2019-ben el fog készülni egy jelentés a karta alkalmazásáról, és éppen ez a lényeg, hogy innen kezdődött, hiszen a jelentéstevő is itt volt, az egy angliai ügyvéd, aki a walesi kérdéseket is például nagyon jól ismeri, ugye Angliában például Walesben szintén regionális hivatalos nyelv az angol mellett a walesi is. Tehát innen indul a kérdés, és ezért tartjuk igazán fontosnak, hogy innet indítsunk, fel is ajánltuk azt, hogy bármiben, vagy pontosabban minden olyan információval szolgálunk, és higgy el, hogy fogjuk is küldeni, amelyek korrekté teszik, és előremutatóvá teszik azt a jelentést, ami jövő évben elkészül.
Mennyiben zavarta meg az kongresszusnak, a konferenciának a munkálatait az az incidens, sajnálatos incidens, ami bekövetkezett? Tehát rendőrség kivonult, lesz-e ennek folytatása?
Egészen biztos, hogy igen, készültünk rá, hogy ezek a bajkeverők, ezek fognak valami fesztivált szervezni. Rég ismerjük, több mint 10 éve bajlódunk, bakalódunk ezekkel az emberekkel, nem is vártunk egyebet, mint bajt tőlük. Az a helyzet, hogy ez ugyanolyan, mint a bukaresti román politikum, hogy több bajt okoznak, mint ahány problémát megoldanak. Ugyanúgy leszivárgott ez bálványos fürdőre. Hát úgy jöttek oda be, mint valami nagy pompás pávák oda becsücsentek, és azt gondolták, hogy ők fogják irányítani a beszélgetés menetét, meg hát egyáltalán, hogy az övék az ország. Aztán el is mondtam pont, amikor érkeztek, hogy legyen világos mindenki számára. Románia nem csak a románoké. Tehát legyen teljesen világos. Románia a románok mellett a magyaroké is, a szászoké, a zsidóké, a törököké, a tatároké, az ukránoké, mindazé a 19 nemzeti közösségé is, akik ebben az országban élnek, és román állampolgárok. Tehát legyen világos, hogy itt nem arról szól, hogy bár a románok számbeli többségben vannak, tehát egyáltalán nem erről szól a történet, hanem arról szól, hogy az alkotmány és a törvények szerint ők is pontosan olyan alázatosan kell viselkedniük, nekük is, és megértően a számbeli kisebbségben lévő nemzeti közösségekkel, mint akár fordítva.
Tehát mindenképpen levonhatjuk a végkövetkeztetés, hogy igen hasznos volt, és nagy sikernek tekinthető, legalábbis a mi szempontunkból az, hogy ilyen jeles esemény zajlott le ott az önök táján. Láttam a beszámolókat, a képes beszámolókat, hát le az összes kalapokkal, milyen infrastruktúrát sikerült teremteniük oda bálványos fürdőre, tisztelt elnök úr. Nem kérdem meg, hogy mennyibe került, de azért zárójelbe meg azt azért hozzáteszem, hogy nem tartanak attól, hogy amúgy nehéz pénzügyi évben önkormányzati szempontból esetleg még lefaricskálnak a költségvetésükből a Dümbovica partján.
Nézze, úriember pénzről és nőről nem beszél, úgyhogy ezekről a kérdésekről én nem kívánok beszélni. Viszont, ami a költségvetést illeti, hát ennél alacsonyabbra már nehéz faragni, mert nagyon jól tudja mindenki, hogy az ország szerte a helyi közigazgatási egység működését megnyomorították azzal a pénzügyi törvénykezéssel és azzal a költségvetéssel, amit decemberben rakott össze a kormány. Ettől függetlenül beruházásokra van pénzünk, működése kevesebb, de beruházásokra, hiszen ez két külön pénzügyi tétel a költségvetésünkben, beruházásokra van pénzünk, és hogyha a legutóbbi alkalommal arról tudtam beszámolni önöknek a kérdésére, és a kedves hallgatóknak, hogy erdővidék felzárkóztatási programját indítottuk el, akkor most például el tudom mondani, hogy a május hónapban a soros ülést azt Zágonban tartottuk, ahol felvázoltuk és bemutattuk gyakorlatilag Orbai szék fejlesztési stratégiáját, ahol az elmúlt 50 év legnagyobb összehangolt fejlesztését indítottuk el, és ennek például egy része, hogy pénteken, most ami következik, ma hétfő és pénteken ami következik, nagy patakon fogunk aláírni egy nagyon nagy útszakasz, 22,5 kilométeres útszakasz, teljes felépítéséről, már most éppen földútról van szó, teljes felépítéséről szóló kivitelezési szerződést, ez nem álom, nem finanszírozás, nem pályázat, hanem kezdődik a munka, a fizikailag a munka. Egész pontosan Nagyborosnyó, Kisborosnyó, Nagypatak, Bodzaforduló közötti 22,5 kilométeres útszakasz, amely két régiót köt össze, Bodzavidékét Orbai székkel. Például, én csak egy példát mondtam, azok közül is a nagyobbacskát, hogy amellett, hogy politizálunk, hogy közösséget szervezünk, amellett ugyanolyan lendülettel fejlesztjük is a térségeket, a kis térségeket, a megyét és a megye településeit.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig hétfőn délután 5 óra 34 perckor a Napra Kész című műsort hallgatják vendégünk ma a műsorban, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, és hát bizakodva várjuk természetesen az önkormányzati szakbizottság ülésének az írott és megfogalmazott következtetéseit és a reánk vonatkozó remélhetőleg pozitív irányait, de akkor folytassuk innen, tisztelt elnök úr, hogy mi hogyan készülnek a hamarosan induló nyári turisztikai idényre, mert hogy tavaly a turizmus éve volt Háromszéken, és tudomásom szerint, és ezt ön is megerősítette, hogy az idén sem hagyják magukat. Tehát a küldötteket azért megdöcögtették ott a Brassó Kézdivásárhely bálványos útvonalon, vagy valamelyest már ott az országút, tudom, hogy nem az önök felhatósága alá tartozik, hanem az országutaknak az igazgatósága felhatósága alá, de javítottak-e már ott, mert ott gondolkodtak?
Nem javítottak rajta, éppen ez az egyik példa, ahol elmondtuk, hogy a politikai diszkrimináció mellett folyik egy infrastruktúrális diszkrimináció is, mert egy olyan hely például, mint Bálványos, Szent Anatok környéke, amely nem csak helyi, hanem országos, sőt nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek, azt a helyet pedig, igaz, hogy 35 kilométer nehéz szakaszról van szó, de teljesen elhanyagolja a román kormány. Viszont ami a turizmust illeti, amit mi tudunk tenni, az éppen a hétvégén indul az első erdélyi barbekű fesztivál, hiszen ilyen még nem volt, nem csak Erdélyben, hanem Romániában sem, hogy a gasztronómiai rendezvények sorába nem csak kolbász fesztivált, nem csak ürtöskalács fesztivált, hanem most az idéntől pedig nyár elején barbekű sütő fesztivált is szerveztük.
Ne vegye rossz néven, hogy megkérdem, de a barbekű az nem hagyományos székelyelete.
Azt hiszik most, pedig ez nem igaz. Tehát, hogyha egy kicsit utána olvasnak, akkor a barbekű tulajdonképpen az egy módszer. Nem szósz, nem hús, nem kencefice, hanem egy módszer. A módszere annak, hogy hogy készítik el lassú tűzön, igazából füstön sütni a húst. És hogyha beleolvas ennek a történetében, akkor a régi magyarok is azt tűzték, hogy ástak egy nagy gödröt, abba rakták, nyers faágat raktak, kemény fát, tehát kemény fának, mondjuk bükfa, vagy gyertyánfa, vagy cserefának a lombját, azt meggyújtották, ami nem tudott égni, csak füstölögni, és utána arra rakták rá a nyers húst, és azt lefőtték, és így körülbelül egy fél napig legalább füstölgött abba a melegbe, és attól puhult meg a hús. Tehát visszakanyarodva, jó, azért tudjuk, hogy ennek azért vannak keleti gyökerei. Az egy más kérdés, amiben önnek igaza van, hogy a mostani módszer az már nem a régi módszer, hiszen most már különböző edényekben, meg hőbeállító műszerek segítségével történik a párolása, főzése, sütése ezeknek a húsoknak. És ez ma már egészen más, van amerikai módszer, japán módszer, stb. Egészen más, mint ahogy volt valamikor. De én azt elmondom itt, hogyha nem hallják túl sokan, hogy a fiammal például, amikor erdőre megyünk kirándulni, és ez nyaranta gyakran megtörténik, akkor egy sajátos hús sütési módszert választottunk, az nem más, mint a kipotyolt defűszerezett húst berakjuk két forró kőlap közé tulajdonképpen, egyszerű pataki laposkő közé, és alul meg lassan tüzelünk is, és ott a forró kövek között megsül a hús. Hát javasolom, próbálják ki, teljesen más az íze, mint a roston sültnek, vagy a főzöttnek, vagy bármi másnak, különleges puha párolt íze lesz.
De az igazi székely fatárgyúros azért megmaradt hagyományos sült húsnak, gondolom. Tehát
hát
nem
lehet próbálkozni, tehát legutóbb odahaza például pisztrangot készítettem barbekű módszerrel, vagyis egy zárt részen való saját, ha úgy tetszik, levében megpárolódott, hihetetlen finom.
Külön örvendek annak, hogy részesei voltunk beharangozóként annak a bizonyos zágoni kihelyezett tanácsülésnek, mert hogy ön röviddel a tanácsülés kezdete előtt a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorban vázolta, hogy milyen terveik vannak élőben. Tehát szintén partnereik voltunk abban, hogy mi is készül. De ha már az országutat nem javítják a felelős hatóságok, akkor megyei út tekintetében merre lesznek nagyobb javítások a következő időszakban, és mennyiben gátolhatja ez esetleg az arra autózókat, turistákat, másfelől érkezetteket?
Jobban szeretünk, ha építünk, mint hogyha foltozgatunk. Most éppen két országút között megyei út építés folyik, Maksa, Lécfalva, Várhegy és Cofalva között. Ez egy 6 kilométeres szakasz, szintén földútból, teljes szélességében új megyei aszfaltutat építünk. Ez a hulladékkezelő rendszerünk, üzemünkhöz vezető útról van szó. Mint ahogy említettem, pénteken írjuk alá a kivitelezési szerződést egy másik útnak, amely szintén földút, jó része földút, és azt építjük teljesen újjá. Illetve készen állunk arra, hogy néhány olyan községi utat átvegyünk ügykezelésbe, például Barátos, Telek, Szörcse, Székely Tamásfal, Zabola közötti 17 kilométeres útszakaszt át tudjuk venni ügykezelésbe, hogy téli-nyári karbantartást el tudjuk végezni, hiszen megnéztük a forgalmat, és látjuk, hogy lényegesen le tudnánk rövidíteni, mint például a szörcseiek vagy a Tamás falviak Sefrisszentgyörgyre való bejutását, amennyiben ezt mi átvállaljuk, és gyakorlatilag a forgalmat tesszük gördülékenyé, illetve az emberek idejét sporoljuk, hogyha jobb úton tudnak járni. Na tehát sokat tudnék erről beszélni, mondom, a középtávú céljaink között azt tartozik, hogy nem foltozzuk, hanem teljes aszfaltszőnyeget öntünk megyei utakra. Elmerem mondani, hogy a 263 kilométer megyei útból többsége, nagyon nagy többsége jó minőségű, és a 283 kilométer országúthoz hasonlítva pedig arányaiban sokkal több jó megyei út van, mint országút ebben a megyében.
Hát igen, és sajnos akkor ezek szerint az idén is kimarad a Tória Bálványos Szent Annató útvonalnak a rehabilitálása, amely
nem megyei út,
ezt mindenki, erre tud válaszolni viszont.
Igen, arra igen.
No, rengeteg dolog van még, amiről beszélhetnénk, csak sajnos, hogy az idő az véges. Tisztelt elnök úr, azt is említsük meg, hogy önök az utóbbi időben fejet hajtottak különböző megemlékezések kapcsán a megye jeles szülötteinek emléke előtt. Kettő is volt az utóbbi két hétben, ha jól emlékszem. Kérném szépen, hogy röviden vázolja, hogy kikről is van szó, és milyen alkalomból voltak ezek a megemlékező ünnepségek.
Hát a régebbivel kezdjük, Báró Szentkereszti Stefániáról van szó, aki 150 évvel ezelőtt létrehozta a megye első gyerekotthonát, a Háromszéki megyei Erzsébet Árvaleány nevelő intézetet, és tulajdonképpen 150 éve mondhatjuk azt, hogy példanélküli tevékenységet végzett abban az időben, hiszen Rudolf kórházat, nem csak leánynevelő intézetet, hanem öregek otthonát, kórházat alapított, és gyakorlatilag tudását, vagyonát, kapcsolatrendszerét a szegények segítésére, a gyermekek gyámolítására fordította. Kézdivásárhelyen a gyerek otthonunk udvarán van egy kis kápolna, azt ő építette, oda van eltemetve, és minden év május végén ott tartunk egy megemlékezést az ő tiszteletére. Meg is érdemli ez a nagyasszony, igazából ez Háromszék nagyasszonyaként tekintünk rá. Egy másik ilyen esemény Domokos Géza emléknapja volt, hiszen Domokos Géza az idén lett volna 90 éves, és ugyanúgy itt Sepsiszentgyörgyön, majd Zágonban, hiszen zágoni volt. Egyébként ugyanúgy, ahogy Szentkereszti Stefánia is Zágonban született, tehát Domokos Gézára is megemlékeztünk, hiszen hatalmas energiával szervezte 89 előtt azt, amit kriterion örökségnek tudunk mondani, kapcsolatrendszernek, és gyakorlatilag az erdélyi magyar értelmiség körében pedig tartotta a parazsat és időnként a lángot, hogy ki nem újjon a kommunista nyomás alatt. Utána pedig megszervezte a Magyar Demokrata Szövetségünket, és az RMDSZ-nek első alapító elnöke is volt 92-ig. Tehát íme itt ez a két jeles személyiség, akikre megemlékeztünk az elmúlt napokban, hetekben, és úgy érzem, hogy az elkövetkező időszakban is lesz, úgyhogy következő műsorban gondolom, hogy újabbakról tudunk beszámolni. De addig is még mondanék két fontos eseményt. Az egyik, az mint hogy említettem, ez az első nemzetközi barbekű fesztivál, és a másik pedig nem más, mint a nemzetközi fogadhajtó verseny. Hiszen tavaly évben építettünk fel Bodok önkormányzatával közösen Oltszemen egy minden versenypontnak megfelelő fogadhajtó pályát, és ott ma már nem csak országos fogadhajtó versenyt, hanem jövő hónapban, pontosan egy hónap múlva nemzetközi fogadhajtó versenyt is tudunk fogadni, gyakorlatilag az Országos Lovas Szövetsége és Bodok önkormányzatával együtt.
A versenyben résztvevők is nagyon dicsérték, és kimondottan világszínvonalúnak nevezték azt a pályát, amit a közelmúltban Bodokon adtak át, és már ki is próbálták.
Megmondom őszintén, jól is esik a vendégek dicsérő szava, rengeteget dolgozott elsősorban Fodor István polgármester úr, és mi is ott, ahol lehetett anyagival, és nem csak segítettük ezt a munkát. Jól esik az, hogy a Román Lovas Szövetség felkarolta az ügyet olyan szempontból, hogy versenyeket hoz ide, és jól esik a külföldiek dicsérete, meg is érdemlik a bodokiak.
Annyit még azért engedjem meg, hogy külön öröm számunkra, azt hiszem mindnyájunk számára, hogy a Sepsió SK bent maradt az első osztályban, sőt, az alsóházi rájátszásban kiváló eredményeket produkált, és egész magasan végzett, és hát ugyanaz a dicséret illeti a női kosárlabda csapatot is, tehát szerte ágazó a profi sportélete Háromszéknek is, Kovászna megyének ilyen tekintetből, amihez külön gratulálunk.
És felivelő a hoki, indul a hoki, hiszen Kézdivásárhelyen nemrégiben végre sikerült befejezni azt a műjégpályát, amelyet hosszú ideig építettünk, olyan lett, mint Amerikában, szuper, szép, tiszta, világos, minden standardnak megfelelő, úgyhogy foci, hoki, kosár, és nyilván, hogy még mások is, de ez a három a legnagyobb olyan tömegsport, ahol jeleskedni tudunk.
Tisztelt elnök úr, nem akarom rontani a hangulatot, de mindenképpen szólni kell arról, hogy június 4-e van. Ez szomorú évforduló, ugyebár a magyarság történelmében. És amíg a múlt korábban az interjú kapcsán a háta mögött beszűrőzött a Szent György napok kavalkádjának a zaja, addig most nem hallottam a harangszót, pedig éppen itt lett volna.
Tehát ebben a pillanatban folyik a megemlékezés itt kint, RMDS részéről is ott vannak a képviselőink, tehát itt van a Sepsi Szent György főterén egy megemlékezés ennek kapcsán. Persze azt én nem tudom, hogy tudnánk ezt a kérdést pozitívra fordítani, tehát ennyi év után, közel 100 év után én nem vagyok feltétlen azoknak a híve, akik befele néznek. Ezt a kérdést fel kell dolgozni, túl kell rajta lépni, meg kell róla emlékezni, mert ez kétségtelen, hogy ezt nem lehet elfelejteni. Viszont át kell fordítani úgy, ahogy ezt a Magyarországgyűlés tette, nemzeti összetartozás napjává kiáltotta ki június 4-ét, és innen ettől kezdve viszont valamilyen pozitív üzenetté kell átalakítani. Nem könnyű, ezt én nagyon jól tudom, nincs is rá teljes mértékben megoldás, van receptem, de közös gondolkodást akár el tudunk ebben az ügyben indítani.
Mindenképpen tényleg valahogy a feldolgozása ne legyen tragikus előjelő, vagy mindig szomorúságot okozó látom. Egyéb iránt meg kell mondanom önnek, hogy 3 héttel ezelőtt jártam a helyszínen, ott aláírták ezt a szerződést anno, és pont abba a terembe nem lehetett bemenni, amelyben a mai napig is ott van az asztal. Azt mondták a franciák, hogy rendezvény, szervezés van, és emiatt nem engednek be. Hiába könyörögtünk, hogy messzire jövünk, csak éppen bekukkancsunk, hogy lássuk az asztalt, nem engedtek be.
Ezelőtt 98 évben nem kellett volna beengedjék, akkor lett volna a jó, ne?
Igen, hallgató van a vonalban, megtört. Most az adás vége fele engedje meg, hogy meghallgassuk a tisztelt hallgatót. Üdvözöljük, halló!
Jó napot kívánok, kisebb
a Májer úr, egy perc. Úr.
Én nem is akartam egyebet. Nagyon-nagyon-nagyon figyelmesen végig hallgattam. Gyönyörű, igazság, és ugye az összetartás, megemlékezés, szerettem az egész Erdumát, a Domokos Gézáról Keresztes, minden gyönyörű, de én azt szeretném most kérdezni, hogy vajon ezek a napok örökre megmaradnak? Adja jó Isten, hogy fogjunk össze magyarok és az emlékeinket a történetünkbe. Ne menjen ki az agyunkból, éljük meg a jelent és bízzunk a jövőbe. Nagyon szépen köszönöm, gratulálni szeretnék.
Köszönjük szépen.
Azt írja egy kedves hallgató, Manfred, hogy június 4-e egyben Gyurcsány születésnapja is. Nem tudom, hogy mennyiben valós ez, vagy csak korom. Ezt gondolom, hogy ön sem tudja, nem, bár tudom. Pengeváltás volt az utóbbi
időben.
Igen, de hát
nem mélyültem el a Gyurcsány életrajzba igazából.
Nem is érdemes. Tisztelt elnök úr, itt a beszélgetés végén akkor pozitív hangulatban fejezzük be, és talán az valamelyest szintén alátámasztja azt a reményt, amit a közösség, a háromszéki közösség építeni próbál a jövőre való tekintettel, mert hogy megint jeles vendég tartózkodik ott önöknél, ha jól tudom, ha még ott van, Károly hercege gondolok. Ő valamelyest a székelység nem hivatalos nagykövete, most már elfogadta a Köményes pálinkát is, sőt, Sepsi Körös Pataknak a díszpolgár, pontosabban a polgármester úr tiszteletbeli székely titulussal ruházta fel a Károly herceget. Tudom azt, hogy elég nehéz őt megközelíteni. Önök már tárgyaltak vele hivatalosan, vagy esetleg barátilag meg lehet közelíteni?
Az idén
Kálnoki nem. Gróf úron keresztül,
persze.
Mert hogy nemesi családi vonalon keresztül lehet-e vele eszmét cserélni?
Persze, az idén nem, de volt alkalom, amikor találkoztunk. Nem feltétlen akar politikummal találkozni, vagy nem mindig, de volt erre is alkalom. Kétségtelen, hogy jó szolgálatot tesz a térségnek, a megyének, hiszen ezáltal különösen Zalán-patak felkerült a nemzetközi térképre is, és nagyon sokan járnak csak megnézni esetleg a birtokait, vagy a házait, mert ezek igazából falusi házak, vagy pedig vendégfogadó rendszerben itt nyaralni, itt éjszakázni Zalán-patakon, Körös-patakon, Miklósváron, ott, ahol Charles herceg is megfordult. Ilyen szempontból kétségtelen, hogy jó, és ha úgy tetszik, akkor háromszéki tulajdonnal rendelkező polgár, hiszen az ő tulajdona az a néhány ház, illetve legelőkaszálló a falu mellett.
És azt hiszem, hogy a régiónak az külön jót tesz, hogy nem csak ő, hanem a fiatalabb királyi családi tag is ellátogat. És mondom én önnek, hogy a briteknek úgy néz ki, hogy jobban lehet számítani, mint erre a kiszámíthatatlan Donald Trump vezette Egyesült Államokra most nem tudom, hogy mennyi, mert hát ugyebár a jelentéstevő is angol ember, hogy említette, és itt van Károly herceg, akik jó hírét viszik Erdélynek. Most ez nem tudom, hogy mennyire csapódik le hivatalosan a megye életében.
De ez így még nem.
Hát várjuk akkor a további hasznos információkat és fejleményeket. Tisztelt elnök úr, csak gratulálni tudok hozzá, hogy ez sikerült, ezt a nagyszabású konferenciát háromszékre hoznia, és csak így tovább, kitartást, jó munkát, minden jót kívánok.
Köszönjük szépen, és örvendünk, köszönjük az érdeklődést, az elkövetkezőkben is természetesen ajánljuk az együttműködésünket.